Azt mondta az Imi, hogy ő neki most már világos a cím. Én nekem annyira nem világos a cím, mint az Iminek, de nem is a cím, hanem mit szóltok a fejezet címekhez.
Ja, igen, a másik.
De ezen gondolkodtam, és végre találtam hozzá a szimbolikát.
Egy picit hát, én is hogy találtam, nem tudom végigvinni, úgyhogy hallgatlak.
Én még tudom, tehát én is gondolkodtam rajta, hogy miért ez, mert ugye, de egyébként mondjuk én Ottliknek is gondolkodom iskola határán, hogy miért pont azok, amik a fejezet címek. Ugye egyik részre az van, hogy jól hangzik azért itt a négy őselemnek a végkezítele, de most akkor nézzük elején, Föld. Mégiscsak azért itt van Vincének a temetése, porból lettél, porrá leszel. Tehát szerintem én úgy érzem, hogy ebben a részben itt az a Föld, ez dominál egyértelműen. Aztán, tehát hogy mondhatjuk
meg azt, Vince hogy... Meg Vince viszonya a szülőföldjéhez.
Igen. Például, hogy Vince visz azért a szülőföldjéhez. Tehát ilyen szempontból a Föld az érthető. Csak így gyorsan fölvázolom, aztán utána nyugodtan kiegészíthetitek. Második az ugye a tűz. Én ezt ahhoz kötöm, hogy ez az otthonnak a melege, hogyan jelenik meg. Ugye emlékezünk arra, hogy Etelka rűzséket visz Pestre a táskájába. Annyira nonsens, és egyébként annyira jól átélhető, nem? Tehát, hogy
igen.
Az de úgy gondolja, hogy majd szépen befűt majd Lizának, ahogyan annyi ideig tette, és lehet mondani, hogy rögtön ugye füstben megy ez a terv, de hogy ez az otthonnak a melege, és ez a tűz, ez a belső tűz is akár, hogy hogyan kezd egy inkább kihúni az öreg asszonyban. Tehát szerintem ez a tűz ilyen szempontból védhető. A harmadik a víz, ugye itt találkozhatunk meg Antalnak az élettörténetével. Hát ezért az egyértelmű, hogy ugye hogy az ő felemelkedés, az tulajdonképpen a dorozsi vízhez kapcsolódik. A dorozs gyógyszálónak a létrehozatala, meg ugye apját leforrázza a víz, stb. Tehát megvan az izé. És a végén pedig a levegő, én úgy gondolom, most csak egy dolog ugrik így beírtem, hogy ugye az öregasszony Etelka a végén így harapja a ködöt, az is egyfajta ilyen utás lehet, de tulajdonképpen itt a föl, mondjuk a mennybe menet erre, vagy a elhalálozásokra a léleknek a felemelkedésére tudok én asszociálni ezekről a címekről. Tehát nekem ilyen szempontból egyébként így valamilyen szinten tiszta, nem azt mondom, hogy egyértelműen összeköthető, de föllelem a különböző epizódokban az ahhoz kapcsolódó eseményeket.
Én nagyon más irányba indultam. Ezekben a fejezetekben más a főszereplő. Nem tudom, hogy mennyire figyeltétek, egy iszonyatos érdekes elbeszélői technikája van ennek a regénynek, hogy ő egy mindentudó elbeszélő, de nem egy tipikus kívülről ránéző mindentudó elbeszélő, hanem egy olyan vál mögül néző, tehát hogy mindig azt halljuk, amit az a szereplő, tehát ez a fejezetben kiemelt szereplőben lejátszódik, de nem halljuk, hogy mi játszódik le a többiekben. Ugye ez főleg akkor érdekes, amikor félreértik egymást, ugye ez a félreértésekről szól ez a regény, tehát nyilván azért is írta meg ebben a formában. És hogy ezért én igazából szereplőkhöz próbáltam kötni ezeket a fejezeteket. Mondom, hogy nem tudom megnyugtatóan végigvinni, de azért ugye az első fejezet a Föld, az egyértelműen az Etelkának a története. Ugye az, hogy ő hogyan éli meg a férjének az elvesztését, hogy hogyan él az ő bejáratott életében, és hogy hogyan kerül át ebből a párosba, azt hiszem nagyjából ott van a vége a fejezet. Ugye ami nekem szemet szúrt, hogy ezek az éltető erők, ezek a Vince szempontjából vannak megfogalmazva. Tehát, hogy akinek az Etelka a Föld, ugye az otthon és a gondoskodás, meg az anyaföld, az ugye a férje Vince, aki már a regény elején halott, mégis az ő szempontjából fogjuk értelmezni a szereplőket. Az ő szempontjából értelmeződik, vagy értelmeződhet tűzként a lánya, akiről a második fejezet szól. Ez egyébként már problémás, mert íz a személyiségéből fakadóan nem biztos, hogy a tűzhez kötnénk, inkább őt kötnénk a vízhez. De hát ugye a víz az viszont az.
Arról szó van, hogy milyen erős a kettejük kapcsolata, tehát szerintem, meg az, hogy ugye vágyik arra Antal, hogy folyamatosan, hogy Izával átéhessen bizonyos dolgokat, szerintem ő tüzeli a lányát.
Ennél erősebb a koncepciómban, hogy a víz, mint szimbólum, és ugye az a fejezet, ahol az Antalnak a történetét ismerjük meg, őket kettőjüket, a Vincét és az Antalt, a víz köti össze. Ugye a Vince, aki ebben az árvízben vesztette el a családját, és ő lett árvagyerek, és az Antal, akinek pedig az apját csapja agyon a vízszárító, vagy ugye szakad rá a vízszárító. És ugye ez is nagyon érdekes, hogy ugye a dorozs, amit az előbb mondtatok, és ami valóban az Antalnak a kulcs küldetése, az ugye az Izáé is. Tehát, hogy ezek a gyerekek egy generációs tragédiát tesznek jóvá azzal, hogy megzabolázzák a vizet. Tehát abszolút a víz az, ami miatt a Vince így kötődik az Antalhoz. Persze tudjuk, véletlenül kötődik, mert ugye ő csak bement, és vagy bevitte a megtakarított pengőket, és akkor pont nekivették a tankönyvet. De ugye az, ami a két figurát összeköti, az egyértelműen a víz, és a víz fejezetben Antal a központi figura. Amivel főleg el vagyok akadva, az a levegő, de erre is van egy koncepcióm, mert hogy akinek szinte semmilyen szerepe nincsen a regényben, és aztán a végén kiderül, hogy mégis kulcs szereplő, az a Lídia.
Az a Lídia, igen.
És hogyha a Vince szempontjából nézzük a szereplőket, mert pedig ugye ezt próbál merőltetni, akkor a Lídia az utolsó lélegzet. Hiszen ő végül a Lídiától kapja meg azt a melegséget, meg azt az éltető erőt, amit a lánya nem igazán tudott megadni. Ugye ez a benyomásunk.
Így domonkosban nem gondolkodtok?
De egyébként eszembe jutott. Mert
tehát a könnyedsége
miatt. Igen.
És ő az, aki rájön, hogy mi a probléma. És nem véletlenül, hogy elhagyja a regény végén Izát. Mert ő egy abszolút felső nézőpontból lát rá a dolgokra. Ugye még félnek is tőle, hogy hát mi lesz, hogyha feleségül veszi, tehát még az öreg asszony gyanakszik is rá egy darabig. Ez érdekesen lebegő személyiség, aki kiismerhetetlen.
Uh-huh. Igen, ez egyetértek, tényleg egy ilyen, tulajdonképpen kicsit olyan, mindig olyannak érezzük, aki egyszer így el fog tűnni, hogy nem illik ebbe a képbe, nem illik ebbe a családba.
És tehát nem tudunk meg róla semmit.
Igen, nem tudom.
Igazából pár dolgot meg tudunk róla, de ő az, aki kívül van a körön.
Uh-huh. Igen, ilyen szempontból akkor viszont nézhetjük persze egyértelműen egyfajta családregényként is. Tulajdonképpen mondjuk nem akarok most ezen tovább lépni azért elsősorban, de hogy akár itt mondjuk Lizán vagy Izának a lecserélését mondjuk Lídiára. És ezzel tulajdonképpen ugye Antal számára ugyanaz a család jönne létre apával, anyával, illetve szerető lánya, hogyha azt nézzük, hogy ugye sikerülne az öreg asszonyt ott tartani a régi házba. És ezzel voltaképpen újra teremteni ugyanazt a családot, csak egy picit jobban, hiszen ugye tulajdonképpen Vince áldását adja arra, hogy a Lídiával Antal befejez, vagy hát ugye összekös az életét, hiszen ugye megtörténik kettő között is ez a kapcsolat. Az a kapcsolat, ami egyébként Izával soha az életben nem történt meg az apjával, amikor itt éneklik ezt az éneket erről a szűzről, akit ott föláldoznak, mint én ilyen trónon, akkor ugye azt a Lídiával énekli együtt, és a Lídia akkor jön rá arra, hogy ez a kis ember, ez voltaképpen most ez, tehát hogy amit az Izával akart megélni, azt most ebben a pillanatban vele megélte. De nekem egyébként nem tetszett, amit itt, hogy ezt az egészet nézzük Vince szempontjából, teljesen jó. És szerintem tennék azért nem tudom, hogy mi nyugtál itt ebben, hogyha ilyen jól fejtetted ezt a dolgot, de mondom, én sokkal egyszerűbb vagyok ennél.
Na, egyébként nekem hasonló ötleteim voltak így a fejezet címekkel kapcsolatban, meg én megmondom őszintén, hogy én gyorsolvasó vagyok olyan szinten, hogy nem feltétlenül ugram át a sorokat, de hát elég hamar bekebeleztem ezt a 200x oldalt, és aztán lapozgattam vissza, hogy akkor milyen sorrendben is jöttek az elemek. Tehát az nyilván föltűnt, ugye, hogy a négy alapelem, és hogy milyen sorrendben, és így gondolkodtam, hogy mondjuk nem a Vince szempontjában, nekem a tűz mondjuk az Izát olyan szempontban jelenti, hogy veszély egyébként, tehát nem a melegség, meg az ilyen jelkép volt számomra. A Föld az teljesen egyértelmű, szerintem kiundulási pont, temetés, ez nekem nem volt. Most nyilván a Vince szempontjából nézve nekem sokkal jobban tetszik egyébként az elmélet, de ami nekem a tűz volt, az konkrétan a veszély volt, hogy fölment tulajdonképpen, és az Iza volt az, aki ezzel a szerinte jó szeretettel ugye megfojtotta a saját anyját. És hát ez az, hogy a tűz az ilyen, hogyha annyira közel kerül hozzá az ember, akkor sajnos megég. Vagy megfurad a füstből, most ez teljesen minden milyen képet használunk. De nekem például ez volt az elemekkel a dolog. A levegőre már, mert nem is gondoltam, hogy ez az ki lehet. De én nekem, ami érdekes volt, hogy tehát, hogy jön össze, hogy jönnek össze a fejezet címek a könyv címével. Tehát én nekem az volt nem is egy baj, vagy valami, tehát én mondom, nehezen értelmezhető, hogy ott van az a szó, hogy Pilátus, aki, jó, azt még megértettük, de akkor is egy férfi mondjuk, egy férfi alak, aki egyébként nő a regényben, ugye? És hogy jönnek oda az elemek? Tehát nekem ez volt, hogy maga a könyvnek a címe lehetett volna mondjuk mosom kezeimet, és akkor legalább ott van a víz. De szóval nekem ez volt benne valamiért nehezen értelmezhető, ha egyáltalán kell ezt értelmezni. De megmondom őszintén, hogy ezeken az elemeken én annyit nem agyaltam, mint magukon az embereken benne. Tehát inkább a sorsok érdekeltek meg a leírások. Meg engem, ami, hogyha egy kicsit elkanyarodhatok ezektől az elemektől, ami érdekes volt, hogy igazából nem csak Domonkos tudta, hogy mi a baj, hanem Antal is tudta. Tehát van egy ilyen sor benne valahol, hogy ugye őt is megöli, mint hogy volt, vagy őt is megöli, mint engem akart, vagy valami hasonló van benne. És igazából nekem az volt, ami zseniális szerintem Szabó Magda részéről, én az Izát akartam megismerni. Ott ugye mindig az volt, hogy megjelent az első lapon, ott van szinte, ugye a könyvben, és nem tudunk róla semmit. Csak azt, hogy jó kislány szereti, megcsinál mindent az anyjának, de semmi jellemzés, semmi nincs róla. Konkrétan az én verziómban a 85. oldalon van az, hogy végre az ő szemszögéből elmondja, hogy idegesíti az anyja. Ugye? És akkor kezdi az ember valahogy feltörni az Izának ezt a jégburkát, hogy mi is van az alatt. És onnantól kezdve volt nekem nagyon érdekes a regény egyébként, hogy megismertem ugye azt is, hogy mit gondol Iza az egészről, de érdekes volt az, hogy az Antal tudta például, a saját feleségéről tudta, és nem mondta meg neki, mert tudta, hogy nem érteni. Tehát itt ez van, hogy szerint én ezért nem sajnálom egyáltalán, vagy ezért sajnálom tulajdonképpen Izát a végén, mert a végén sem érti, hogy miért hagyták el. Tehát ő szerinte jól szeret.
De és meg lehet ilyen... mondani valakinek? Van annak jó útja, hogy valakinek azt megmond?
Hát én egy házasságban azért elképzelem azt, hogy az emberek mondjuk beszélgetnek arról, hogyha valami nem úgy megy, ahogy kéne mennie. Tehát szerintem az, hogy valaki mondjuk annyi időt ad csak nekem, hogy a munkájára is tudom figyelni, és az engem zavar, akkor oda megyek, és azt persze nyilván taktikusan kell, nem azt mondom, hogy te neked nincs rám időm, hanem én szeretnék vele több időt eltölteni, de teljesen mindegy, hogy hogyan fogalmazunk meg, szerintem azért az ember ezt próbálja feszegetni, hogy ez neki nem jó. De szerintem Antal az elejétől kezdve ezt már feladta.
Egyébként de totál némasába burgózik mindenki, és szerintem én azzal nem feltétlenül értek egyet, hogy ezek nem értik meg egymást. Azt mondom, hogy senki nem mond semmit, de hogy a végére mégis mindenki ért mindent, kivéve Izán. Tehát, hogy senki nem mondja meg itt tényleg szemtől szembe, és valahogy egyébként az anyja megmondhatná, csak egyszerűen fél a lányától, hogy ezt, hogy rosszul csinálja, hogy neki ez nem elég. Igen. És egyébként mondjuk ugye Domokos az, aki talán próbál ebbe beleszólni, ugye ő adja azt a tanácsot az Izának, hogy mi lenne, hogy valahogy pontosan nem tudom, hogy hogyan fogalmazza, de hogy ez Domokosnak az ötletet, hogy töltsön az anyjával több időt. Tehát, hogy menjen el hozzá, és akkor ugye hetente beül hozzá egy órácskára, és akkor beszél, és akkor magáról beszél, de ugye nem, tehát, hogy megint nem alakul ki egy párbeszéd, hiába tűnik annak. Tehát igen, ez igaz, hogy tényleg senki nem mondja el Izának, valószínűleg lehetetlenség is lenne elmondani. Én úgy érzem, hogy a Telkának lenne erre lehetősége. Illetve, igen, hát ők is Domokosnak, de ő pedig...
És jön rá, igen.
Igen, majd gyáván megfutamodik, akárhogy nézzük, igen.
Emlékeztek arra, hogy hogyan hivatkozik egyébként Antal Izára? Hogy kinek tekinti őt? Ezt mondja, egy katonatársra.
Ja, katonatárs, igen, tényleg. Aha.
A bajtárs volt, katonatárs, bajtárs, igen, igen.
Igen,
ez, ez úgy mondod, hogy már a szerelmik, és talán nem is elsősorban, először nem is Izába szeret bele, hanem az apja, aki úgy megérinti őt. Hogy engem támogatott az apja, tehát ilyen szempontból az elemek között van kapcsolat, és lehet, hogy ugye az apján keresztül, most többi részre ott nem emlékszem, hogy hogyan alakul végül is a kapcsolatuk, de az biztos, hogy az apa egy közös kapocs. Aztán meg az öregasszony, hogy mennyire tetszik neki az öregasszony, ahogy viselkedik. Tehát itt a két szülő.
Beleolvasok, amit az István mond, mert ez nagyon hangsúlyosan itt van a végén. Azt mondja az Antal az Albó Izának, hogy mikor megláttalak, olyan voltál, mint egy csatába induló pici zsoldos, ugye itt van a bajtársias. Ott álltál az apád mellett, akinél bőkezű koldus még nem volt ezen a földön, azt gondoltam, olyan vagy te is, és ahogy a két együgyűt tette melletted, úgy szórod szét te is magadat mindenkinek. De azért ebben a részletben az is fontos, hogy akkor viszont mitől ilyen ez a lány?
Amikor én ezt olvastam, akkor abszolút a Németh Lászlói nő karakterek jutottak eszembe, tehát az iszony. Uh-huh. Nálam ez volt ugye a Nelly karaktere.
Én csak úgy érzem, hogy egy picit a regénynek a lezárása ráhúzza a vizes lepedőt erre az Izára. Pedig ugye mitől keseredik meg egy ember? Például nem lehet, hogy köze van a tönkrement házasságához, amiről azóta sem tudja, hogy miért ment tönkre. Hiszen ő szerette az Antalt, aztán egy nap azt mondta neki az Antal, hogy nekem meg ez nem megy, szervusz. De azt, ez ugye, ahogy az előbb is mondtátok, nem tudták megbeszélni, hogy miért. Azért ez elég ahhoz, hogy valaki egy ilyen rideg zárkózott életformát válasszon. Én csak azt mondom, hogy én egy picit úgy éreztem, hogy itt nagyon az Iza ellen van
kihegyezve,
mintha a többieknek a felelőssége nem lenne benne. Pedig azért, bocsánat, itt ez a domonkos, milyen egy cuki fiú ez a domonkos, ugye? Elhagyom a csajt, amikor meghal az anyja. Öngyilkos lesz az anyja, és még este elhagyom, elhúzok Pestre. Nem szeretnék erről tovább beszélgetni. Ugye azért, mintha annyira nem is lenne kristálytiszta cuki pofa.
Egyébként ti azon gondolkodtatok, hogy miért kellett öngyilkosnak lenni Etelkának? Mert szerintem pont az Iza védelmébe lett az. Tehát, hogy így Etelkának a... Tehát, hogy ő nem undorodik meg, vagy nem rémül meg annyira, megrémül, de nem undorodik meg, nem iszonyodik meg a lányától, hanem az utolsó leheletével tulajdonképpen, hogy azt kérdezi a kukkában, hogy mit tehetnék az Izáért, és akkor ugye megöli magát. És én ezt azzal tudom magyarázni, hogy azért öli meg magát, mert egyébként ezt nem tenni, rohadtul vissza akarna menni Debrecenbe, abba a házba, és tulajdonképpen a saját lányá tagadná ki abból a családból, amiben beleszületett.
Igen, én is, és az Izára húznak rá azért, tehát hogy akkor megint mindenki az Izát hibáztatná. Tehát én is így gondolom amúgy, hogy az lehetett benne a motiváció, hogy tulajdonképpen megmaradjon egy szerető lány képe a többi emberben.
És most Izára. Nem tudom pontosan, hogy fogalmaz, de valahogy azt mondja, hogy elküldi ugye az angyalt a gyerekkori Izának. Tehát, hogy ő még mindig ugye a gyerekkori Izába van belebonondulva ugye az öregasszony. És tudja, hogy ezzel a felnőtt korival nem fogja tudni folytatni tovább az életét, és valóban tényleg az lesz, hogy megadja magát Antaléknak.
Tehát, ugye igen, ezzel... Igen, tényleg járhatatlanul.
Ugyanak... És már pedig akkor se lehetne semmit a szemére vetni. Mert ő annyira abba az emlékeiben élő ember mélyen, és ugye egyre mélyebben az emlékeiben él, tehát azokat a kitörési kísérleteit is Pesten szépen lenyesegették, hogy ebből a malomkerékből ebből nincs kiút számára.
Illetve hát ugye döntett, hogy melyiket választja, hogy visszasüpped, ugye Debrecenbe, vagy esetleg visszatér, ezzel ugye kvázi a lányát kitagadva, vagy pedig ugye kilép az életből, és akkor mégiscsak egy újabb fejezetet nyit meg, ahol nem egyértelműen Iza a köcsög, mert ugye, hogyha teszem azt mondjuk, etek a tél ott van a Debrecenben, hogyan néztek volna utána Izára, hogy hát, édesem, magadnak köszönheted, mert az anyádat is elüldözted otthonról, a Gantalt is elüldözted otthonról, stb.
Bár akkor a Domonti
mondjuk, Mondjuk én megmondom őszintén, az öregasszonyban is kicsit csalódtam, hogy ilyen hamar feladtam, hogy nem tudom hány hónap konkrétan, aztán márciustól októberig, ha jól nézem, kb. Olyasmi. De ugye nekem is volt, én az öregasszony azért tudok azonosulni, mert mikor én kijöttem ugye ide Oszakába, hát 12 millióan laknak, Pécsen meg nem. És... Tehát azért az egy nagy szakadás volt, és én egyáltalán nem mondanám Magyarország, hogy elmaradott, vagy bármi, ez nem erről szólt, hanem arra, hogy minden új volt, és nyilván van egy-kettő olyan technológiai része a dolgoknak, meg nyelvi akadályok, meg minden, ami annak idején például engem érintett, és hát önszántamból jöttem, nyilván nem erről van szó, csak az a mondat például, amit azt hiszem külön írt Szabó Magda, hogy voltak éppen minden megszűnt, ami volt, azt én ugyanúgy átéltem. Vagy akkor az ember otthon hagy mindent, ugye. Családot, barátot, anyanyelvet, mit tudom én, munkahelyet, bármit, és újra kell kezdeni. És nem volt feltétlenül jó az első időszak. Sőt, tehát az első 6-7 hónap szerintem mindenkinek ugye nehéz. Én úgy gondolom, hogy jó, persze egy idősebb ember 75 évesen nem fog annyira könnyen alkalmazkodni, én 25 éves voltam, tehát ez egy nagyobb különbség azért, de alapvetően én is nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy hogy lehet az, tehát engem is nagyon sokszor leintettek és el bátortalanítottak egy csomó mindenben, hogy ezt nem úgy kell, nem úgy szabad, nem illik, mit tudom én. Mondjuk én nem hoztam az a prostituáltat a házba, mondjuk ezt a hibát nem követtem el, de ettől függetlenül én úgy voltam vele a regényben, hogy egy kicsit hamar fásult be az öregasszony, meg keseredett bele a dologba. Viszont abban az állapotában, amiben volt, abban már én sem mentem volna vissza Izához. Tehát nem hibáztatom azért, hogy az öngyilkosságot választotta. Tehát egy érthető döntés a már általatok említett okok miatt is, hogy ugye nem akarta kitagadni a lányát ilyen látványosan mindenki előtt.
Ó, de nagyon jó, amit mondasz egyébként, mert hogy én nekem azt tetszett a legjobban ebben a regényben, amitől azt gondolom, hogy ez egy nagy regény, hogy ebbe a családi tragédiába, ami ugye alapvetően az anya meg a lánya között van, gyönyörű szépen berajzolódik ez a Budapest vidék tragédia. Tehát az a történelmi bűn, ahogyan a főváros otthagyja a vidéket, és ahelyett, hogy a felzárkóztatására törekedne, vagy hogy segítségére sietne, azt mondja neki azokra a dolgokra, amik neki fontosak, hogy azok nem csak, hogy értelmetlenek, hanem károsak. Ugye, hogy büdös lesz a lakás, hogyha a kávéfőzővel főzöl, és nem lehet zuhanyozni, hogyha kézzel mosod ki a bugyikat. És hogy tehát ez a magyarságnak úgy tűnik, hogy most már tényleg visszacsinálhatatlan történelmi tragédiája. Ahogyan ott lett hagyva a magyar vidék, és az lett neki mondva, hogy szégyeld magad. Szégyeld magad, hogy nem tartasz lépést. És hogy valóban, ugye úgy, tehát ez a két lehetőséged van, hogy vagy ugye ott hagysz mindent, és akkor megszűnik minden, ami volt, ahogy mondtad, és ahogy a Szabó Magda külön mondatba kiemelte, vagy megtanulsz egy ilyen másodrendű emberként élni, mert ugye ez a narratívánk. Szörnyű, tehát hogyha most megnézik...
Legalábbis ezt látjuk belőle.
A regény azt az olvasatot hozza, és hát azért nyilván nem általánosíthatunk, hogy nem egy tömböt jelent a magyar vidék, de azért tudjuk, hogy milyen állapotok vannak bizonyos területeken.
És ez egy... azért a...
Bocsánat, csak az, hogy történelmileg ezt István biztos jobban be tudod lőni, de hát ugye ez alapvetően Horthy korszakból gyökerezik, ugye?
Hát bizony, ez a technológiai ugrás, amit ugye hirtelen a fővárosban megjelent. Hát tényleg ennél szemléletesebb példa nincsen, mint az a frigider. Hogy hallgatja a frigider morgását, és az otthoni állathangokra asszociál az öreg asszony. Én nem érzem ilyen élesnek ezt a dolgot, inkább ugye a reduk kaltsága az öreg asszonynak az, amely, az, ami itt zavart kelt. Nem mer kérdezni, de nyilván ennek vannak életkori okai. Amikor azért mégis ez a zár nyílik, akkor azért őt pozitív élmények is érik. Tehát például ott van a kalauznő esete. Meg jó, hát persze nem viszünk fel prostituáltat a lakásba, de alapvetően ebből is lehetett volna egy baráti kapcsolat. Inkább Iza az, aki interpretálja ezt ennyire negatívan az édesanyja felé. Én azt látom, tehát hogy ő az, aki nem tanúsít türelmet. És tényleg itt ez a föld, a víz és a tűz, itt erősen a tűz karaktere jön elő Izának.
Nagyon éles. Nagyon éles. Hadd mondjak egy példát, a feleségem hívta rá fel a figyelmet, pedig egyébként nem is olvastál a regényt, hogy nem tudja megsiratni a férjét. Az Etelka nem engedik. Ugye a temetés után már vissza sem mehet a házba.
Rögtön, igen. Nálam marad a kulcs.
Nyaralgasson, és akkor utána meg menjen Pestre. És amikor izgatottan várja a temetést, és nagyon, ugye ez is egy ilyen szívfacsaróan aranyos dolog, hogy ő ugye azt érzi, hogy ő még egyszer találkozni fog a férjével, hogy elmondhatja neki a legfontosabb dolgokat. De nem, mert zárt koporsós a temetés, amire ő nem számított, mert ugye ők ezt nem így szokták. Neki most siratnia kellene, nem ismerem a pontos népszokásokat, de hogy nyilván ugye ott
még... 6-7-ig kb. Vagy ilyenek.
Na, bíroztam.
Igen, ezt nem lehet ugye rád is bekapcsolni.
El kellene végeznie magában ezeket a dolgokat. Tehát én azt gondolom, hogy itt nagyon is éles ez, amiről beszélünk, hogy itt a vidéknek, a szokásrendjének a szétpikása, mert az fölösleges és káros.
És akkor, amikor ugye fölviszi a prostituáltat, akkor nem azt mondja neki az Iza, hogy hát hogyan hozhattad fel, hogy ilyen demens vagy már, hogy nem látod rajta, hogy egy prostituált, hanem azt, hogy ez nem vidék, anyám, itt mindenféle ember van, ezt hogyan gondoltad, hogy ilyen idegeneket fölhozol? Tehát, hogy ott is tényleg ez a Pest-vidék ellentét, ez megjelenik. Ugyanakkor persze ez összemosódik ezzel, hogy fiatal meg idős. Tehát tényleg totál anakronisztikus szegény Etelka mindenféle modern dologgal, ami egyébként utána ugye ugyanúgy megvan már Antal lakásába is. Tehát, hogy ugye, amikor visszaérnek, akkor ugye azt veszi észre Domokos, hogy soha nem volt Debrecenben, de hogy hát ugyanazok a fényreklámok vannak, ugyanazok a izék vannak a kiratkozókban. Tehát, hogy igen, valahol ez a vidék, ez nem csak annyi, hogy vidék, hanem hogy ezek az idős embereknek a vidéki babonák, amik megmaradtak, vagy nem is babona, hanem szokásrend, hogy azt nem tisztelik. Igen.
Igen, egyébként inkább az érdekelt így az évben, tehát volt az öregasszonynak a magatartásában igazából ez az elfogadás, tehát az Iza volt ugye otthon, és én csak a saját nagyanyámra emlékszem, aki hasonlóképpen viselkedett volna, hogy mindent megköszön szépen, tehát nem lett volna ugyanamikor, holott ő volt otthon talán legkarakteresebb személyiség annak idején, ha egy ilyen helyzet állt volna elő, hogy teljesen már mondjuk tegyük fel Budapestre valamelyik gyerekéhez, akkor nem hiszem, hogy elkezdett volna ott osztogatni, hogy ezt így kell, meg úgy kell, hanem próbált volna ugye alkalmazkodni, és ha azt mondják neki, hogy ez így van, úgy van, csak megköszöni, mert ugye milyen illetlen az, és hálátlan, ha az ember, ugye ez nagyon benne van az idősebb korosztályban, ezt nem hiszem, hogy nem feltétlen a vidék Pest részre hegyezném ki, hanem egyszerűen egy korral járó szokásban, mi az illendő, és mi az, ami nem illendő. Hát ez nálunk, ez már, hogy mondjam, tehát ez ilyenek rólam lepattognak, hogy most ezt nekem szabad-e mondanom, vagy nem. Ugye az én korosztályom az már egy inkább szemtelenebb korosztály, és akkor nézzük meg, hogy kik vannak alattunk. Tehát ez, hogy ja Istenem, most ő itt kirakta nekem ezt a kávét, és ő megfőzte ezt, és ezzel dolgozott, akkor nyilván iszom belőle akkor is, ha kávé allergiám van. Tehát ez nagyon benne van szerintem az idős korosztályban, a mai napig, aki ilyen 70-80 éves ember, annak idején meg még inkább, szerintem. Tehát ez is egy része, tehát ezért sem szól ugye Etelkának, agya vagy Izának, hogy ez neki nem jó, mert ugye nem illik. Ő a vendég, akiért mindent megtesznek, kifizetnek neki mindent, egy szava nem lehet, ugye?
Igen, és ami még egy súlyos, és ez talán erősítheti azt, hogy miért ilyen rohamos egyébként Tetelka leépülése, az az, amiről már itt egy pillanat elejéig ugye beszéltem, hogy más a képzetük egymásról, Etelkának és Izának. Tehát, hogy abszolút még egy süldő egyetemista diáklánynak, vagy akár kislánynak képzeli a saját felnőtt életnőként megjelenő lányát, és verzó, tehát az Etelka, vagy az Iza is úgy gondol az édesanyjára, amikor még ő tip-top, fiatalos, energikus asszony volt, aki tetvett otthon, a férje kezére dolgozott. És hát gondoljatok arra, amikor ott van az Etelkának a születésnapja, hogy mennyire nem ismerik meg, félre ismerik egymást. Hogy előkészül az öreg asszony a süteménnyel, meg azzal, hogy majd egy jót játszanak, és akkor hirtelen beállít a domonkos, és elviszi az egész társaságot a Margit-szigetre koncertet hallgatni, amiből mit ért a szegény öregasszony, mert mondom, tehát ugye azt is magyaráznia kellett a férjének korábban, amikor koncerten jártak. És teljesen itt a párhuzamos szólamok működnek a két karakter részéről, és aztán utána még domonkos ugye ad neki egy kanárit,
na, igen.
A szegény kapitány után. Amit jó szívvel szabadon enged az öreg asszony, teljesen érthető módon, de aztán megint ugye neki lesz ez lelkiismeret fordulás. Megint csak egy levegő elem domonkos mellett.
Ez a félreértés érdekes, hogy a végén, amikor a domonkos toporog az ajtóban, és az Iza nem tudja, hogy mi gondolkozik. Ugye mi már tudjuk, hogy akkor a domonkos már azon gondolkozik, hogy ő nem jön ide többet vissza. És ugye az Iza érzi, hogy vissza kellene hívnia, ugye akkor ki tudja, mi történik, de végül nem hallgat erre a belső hangra, és azt mondja a regény, hogy nem hallgatott az angyalra. Mert igen, ugye az angyalnak a beszédét, az csak az angyal értette. És ez az angyalozás, ez, én megmondom nektek őszintén, hogy nekem egy picit egyébként sok volt, tehát hogy én ezt a gyengébb elemek közé sorolnám a regényben, de hogy ez nagyon gyakran visszajön. Tehát van itt egy, és nem beszéltünk róla, pedig nyilván nagyon fontos, hogy van az Endre, aki nem tudom, hogy öccse vagy bátyja az Izának, de ugye van egy másik gyerek, gyerekként meghalt, és ugye ő az, akit mindig angyalkaként képzel el az Etelka. A Vince mondja, hogy az Etelka minden lépését az angyal követte, ugye ott van is ez szintén, azt gondolom, hogy egy kicsit hatásvadász, amikor elindult fölfelé a lécen, és azt írja a szöveg, hogy nem ment utána az angyal. És akkor van ez az angyal, aki ott van még a lakásban az öregasszony halála után, de az Iza nem érti, amit mond, ugye az Antalnál. És,
illetve még a mesék is, hogy az Etelka mindig olyan meséket mondott, amiben minden második elemény angyalka
az angyalka, amiket egyébként ez a... Vagy hát, igen. És még egy van, a Lídia, és ez a legérdekesebb talán, hogy a Lídiáról a rendőrségen azt írja a szöveg, hogy nem állt neki jól az a ruha, vagy nem tudom mi, amit mond, a radiátorhoz támaszkodik, vagy valami ilyesmi. Azt mondja, hogy az egyetlen dolog, ami jól állt volna neki, az egy mérleg az egyik kezébe, és egy
kard a másik. Ami lehet mondjuk justícia is, uh-huh. de mindegy. Ja,
uh-huh. De azért mindenképpen valami
büntető. Igen, tehát te egyfajta úgymond, igen.
Uh-huh. Na és hogy ezt csak azért akartam még felhozni, mert ugye ehhez képest viszont a regényvilág az egy picit nekem olyan materialista. Tehát, hogy ez az idézet, amit kiemeltünk, hogy a halottak azok véglegesen halnak meg. Ugye nincs utána már velük dolgunk. Hogy picit, mintha erre jönnének rá, meg ugye egyébként is a hétköznapi kapcsolatuk a halállal, hát két orvos a főszereplő, ugye eleve a Vince halálával kezdődik az egész. Tehát, mintha nem lenne itt túl sok túlvilági vigaszról szó, és közben meg tele van pakolva ezzel az angyalozással. Én nem tudtam feloldani az ellentétet, de hát valami értetet.
Nem csak
ez az,
hanem...
Mondj nyugodtan is.
Hanem most, hogy így ezt mondod, eszembe jutott egy másik dolog, amiről akartam beszélni, hogy a két idősebb vidéki szereplőnél azért a metafizikai oldal az előteljesen megjelenik a neveltetésük kapcsán. Vagy az, hogy miért van az hangsúlyozva, hogy a Vincét gyerekkorában egy pap mentette meg, egy két méteres hosszú nyurga pap mentette meg az árvízből. Az egész család ott maradt. Mint egy angyal? Jó, ez egyfajta értelmezés, de számos helyen ugye előjön ez a református reformáta. Amikor ugye az öreg asszony kutatja a férjének a kis fiókját, ott is hány meg hány ilyen emlék előkerül ebből a korból.
Igen, és ott egyébként, tehát hogy ez azért lehet érdekes talán, és mondjuk Szabó Magdától szerintem a maga az angyaloknak a világ az kicsit távol állhatott tekintve, hogy ugye teljes hithű református volt, és ugye ott azért az angyalok nem, tehát ezt írja is a könyvben, hogy ez egy ilyen katolikus valami, amit igaziból ugye Emma nénitől, vagy honnan vesz át az Etelka, de hogy egyszerűen annak ellenére, hogy református, ő hisz, vagy szereti az angyalokat, meg tehát hogy bele mosódik az ő életébe, és egyébként tényleg azzal, hogy itt az időseknek, és ezt egyébként összekötném ezzel a tisztelettel, vagy itt a kultúrának a elfogadásával, hogy ugye a fiatalok azok úgy vannak ezzel az angyalokkal, hogy hát mondják bármit, még hogyha léteznek, és aztán ő életükre semmiféle hatással nincsenek. Az öregek pedig, hát ugye, őrző angyal minden lépésükkor, tehát én édesanyám is azért az, hogy őrző angyal van, meg hogy ezek ott vannak mögöttünk, vigyáznak ránk, ez egy ilyen bevett vallási, nem is tudom, hogy mondjam, hát...
Lelki támasz.
Igen, egyfajta lelki támasz.
Gyereknevelési praktika egyébként szerintem, de...
Akár igen. De hogy tényleg itt azért ez, maga a langyalnak a jelenléte szerintem nem feltétlenül öncélú, hanem ezzel is inkább ezt akarja alátámasztani, hogy ezeknek az öregeknek ez számított. Ezért küldi el az angyalt. Nem azért, mert tényleg van egy angyal, hanem azért, mert Etelka szerint van ott egy angyal. És hogy ugye...
Etelka nagyon idealista is egyébként. Borzasztóan idealista és naív. Bevonul, ott is van egy másik angyalos rész, amikor még az elején beszél, hogy van három angyal. Két fehér angyal, meg egy fekete angyal, és nem szabad panaszkodni, mert akkor a fekete angyal ezt kilesi, és akkor megvalósul az ami. És milyen érdekes, ott is ott van az Iza, aki azt mondja, hogy hát jó, hát nem hiszek ebben, de azért még ugye a vizsgák miatt, na azért csuliban van a keze.
Mit gondoltok arról, hogy ilyen visszatérjek ehhez a veszőparipámhoz, ami így lepattant rólatok ez a női olvasás, hogy az Izának a bűne az igazából csak akkor látszik, hogyha ő nő. Tehát én nem vagyok benne biztos, hogyha ez a figura férfi lenne, akkor egyáltalán föltennénk ezeket a kérdéseket. Mert hogy úgy jutott az eszembe, hogy nagyon lelkesen készültem, beleolvastam egy kis feminista szövegkritikába, ugye nyilván nem erről a regényről, hanem általában, és ott szembe jött ez az elmélet, hogy alapvetően az a probléma, hogy mióta a nők fölvehetik a férfiaknak a társadalmi szerepét is, azóta neki két szerepet kell vinniük. Mert ugye egyrészt fölvehetik a férfi szerepeket, másrészt viszont már kell őrizniük a női szerepeket. És ugye tulajdonképpen amit mi itt az Izából hiányolunk, az a női szerepnek a része, tehát ugye a nőiség, melegség szeretet, amit ő ott meg tud teremteni a családon belül, és a férfi szerepet azt viszont tökéletesen viszi. Ugye? Tehát, hogy ő kiépíti az orvosi karrierjét, figyel a betegeire, nagyon hozzáértő, stb. Tehát, hogy nem érzitek azt, hogyha ez egy férfi figura lenne, akkor egyáltalán nem éreznénk problémának azt, hogy ő is elkedik?
Ami azért hát függetlenül megfojtaná az anyját a rossz szeretetével, tehát ha ugyanúgy lenne leírva, azzal a különbség, hogy ő férfi, és magához venni az anyját, és ugyanúgy viselkedne vele, szerintem ugyanúgy megfojtaná. Tehát
de talán mondjuk egy férfiak ezt jobban elnézni.
De elvárnánk
tőle? De az igaz.
Tehát
az
a kérdés, hogy elvárnánk tőle, tehát hogyha ő egy pontos főállású orvos, és hazaér délután is már nem akar, vagy hazaér este, és már nem képes az anyukájának a locsogását hallgatni, hanem zenét kell hallgatnia, és lefekszik.
Hát ezt az öregasszony se várná el tőle, szerintem. Tehát itt az a kulcsa a dolognak, hogy magának a regénynek is olyan történelmi háttere van, hogy abban az időben teljesen egyértelmű volt, hogy a férfi, ha hazajött, akkor neki már nem kellett ezt a locsogást hallgatnia. Szerintem legalábbis a saját anyjáit. ha együtt laktak, tehát akkor nem lett volna ettől a részéről az a kérdés, hogy akkor jöjjön be és beszéljen velem a kisfiam. De mi is, mint olvasóval szóval elnéztük volna neki jobban, ez tény, szerintem. Tehát a válasz a kérdése a veszőparipára az, hogy igen.
Ja, elértem.
Valószínűleg jobban elnéztük volna.
Kellett hozzá több, mint egy óra, de kimondattam veletek, hogy számít, hogy férfiként, vagy nőként. Nem, az jutott még eszembe ezt kapcsolódóan, és akkor ez lehet, hogy tényleg segítheti az elhelyezését a szövegnek, hogy ugye itt 63-ban, amikor íródik ez a regény, valószínűleg már létezik, és korábban valószínűleg nem nagyon létezett a női karriernek a fogalma. Ugye ez Magyarországon eléggé a szocializmussal együtt indul meg, hogy a nő is dolgozzon, és építse az országot, és építse ki a karrierjét, és hogy simán lehet, hogy azért az ott van a mögött a regény mögött, hogy a Szabó Magda ott fölismeri ezt a nőtípust, ami megjelenik Pesten, és azt próbálja meg analizálni. Hogy mi történik akkor, hogyha egy nő fölveszi ezt a férfi szerepet, és nem tudja ellátni a nőit.
Egyébként, hát tulajdonképpen azért, most szegről végéről kapcsolódik ide, igazából két dolog jutott az eszembe. Az egyik az, hogy Etelka, vagy Emma néni, Etelka és Iza. Ugye Emma néni egy totál olyan, akinek a régies elképzelése van a női szerepekről, Iza pedig a totál másik szem, vagyis hát másik véglet. De tulajdonképpen csak egyetlen egy ember van köztük, ez pedig az Etelka. De ugye ő is inkább egy korábbi ízét kap. Tehát tényleg ez egy jó kérdés, hogy Iza honnan francból lesz ilyen? Tehát honnan kapja meg ezeket az értékeket, amik utána teljes egészében beépülnek az ő személyiségébe, és amitől föltehetjük a kérdést, amit ezelőtt tett föl Maci, csak nem tudom idézni. Szóval, hogy igen, ez egy jó kérdés, hogy valahol mondjuk kettőjük között ez a szakadék, az abból is származik, hogy egy totál modern nő típus ez az Iza, és mondjuk ez még az is feltámasztja, hogy nincsen gyerek, és hogy szó sincs arról, hogy valakivel valaha gyereke lesz. Ezt észrevettétek, hogy így...
Úgy hála az égnek, mondanám. Sietve.
Mondhatjuk azt, hogy hála az égnek, de hát nem tudjuk igaziból feltétlenül, hogy hála, igen, valószínűleg marha rossz lenne neki, vagy úgy gondolhatnak meg, hogy rossz lenne neki, de hogy maga a könyv se kérdezi meg, tehát hogy ő szerintem elfogadja a könyv Izának ezt a szerepét, ezt az erős, egyfajta ilyen férfi lényegét. Közvetlenül valamennyire válaszoltam erre a kérdésre, de érdekelt.
Egyébként most ez abszolút csak most jutott eszembe, és most már tényleg visszafogom magam, de hogy ugye a halott fiúgyerek, hát a fiúgyereknek a hiánya, amit a lánynak kellene pótolnia. Nem?
Én mondjuk ezt... Nem. Egyébként az érdekében az úgy van, hogy szerintem a ragaszkodás volt... Tehát Etelka részéről, az öregasszony részéről a ragaszkodás, az visszavezethető arra, hogy egy gyereket ugye elég hamar elveszte. Vince részéről is, csak hogy a Vince meghal. Igen, tehát ez visszavezethető. Szerintem, de... És ezért is emlékszik a kicsi Izura, ugye annak Izukámara.
Igen, az a kérdés, hogy lehet-e általánosítani, vagy ez egy egyéni, echte nőtípus. Tehát, hogy korunk modern, urbanizált, férfi jegyeit felvevő nő alak, ami egy tipikus alak. Én azt gondolom, hogy nem. Tehát itt annyira hiányzik Izából az érzékenység, hogy hát több érzékenység van az Antalban. Tehát, hogyha itt a lány szerepet kellene játszani, akkor inkább az Antal karaktere az, aki ezeket az érzékenységeket magában megtestesítheti. Tehát, mintha egy vas karakterrel találkoznánk itt a sok föld, víz, meg tűz mellett, hogy ő egy rendíthetetlen karakter ebből a szempontból. És talán, hát nem tudom, ez az apa, anya a végén, ez lezáratlan. Ebben a kérdésben, tehát, hogy...
Szerintem sem lehet egyébként, tehát ez nem feltétlenül egy tipikus női karakter, de fordulhat, ugye, annak következtében.
Ugye magasan kvalifikált nőről beszélünk egyébként, azt vegyétek hozzá, tehát nagyon kevesen vannak, akik ilyen szinten vannak ebben a korban. Egyre többen lesznek, de ő még az első fecskék egyike, aki főorvos asszony, nem tudom a pontos titulusát, de hát köztiszteletben álló és közismert személyiségnek is tekinthető, legalábbis regionálisan Dorosma miatt. Tehát már csak ezért is kevesebb a lehetősége arra, hogy intim kapcsolatokat kiépítsen. De nem is igazán igényli, mert ő azt mondja, hogy magány, pihenés. Tehát jaj, de jó, hogy a domonkos, annak most éppen olvasó estje van vidéken. Uh-huh. Ezért mondom, hogy nekem ez a Nelly karakter az, ami belém éget, mert ott is ez a magány, hogy hagyjatok békén, ne jöjjön a férjem hozzám közel, sőt, még a saját lányomtól is távolságot tartok olyan szintig, úgyhogy ez a német lászlói vonal az, ami megint így bennem elég.
A regény végén egyébként Iza szerintem próbál kilépni ebből a szerepből, vagy így, tehát a domokossal így eldönti, hogy ő akar ettől az embertől valamit, vagy így többet. Tehát, hogy ő így tökre odaadná magát, de ugye ezt nem lépi meg. Ez igaz, de hogy így fölmerül benne, hogy vagy nem tudom, ezt én viszonylag érzelmesebb pillanatoknak élem meg, vagy olvastam így Iza szemszögéből ezt az utolsó néhány oldalt. Köszönöm nektek, hogy elolvastátok, nagyon köszönöm, amiket mondtatok, mert hát úgy érzem, hogy sokkal közelebb kerültem ahhoz a regényhez, amit ezelőtt kb. 10-12 évvel megszerettem.
Én is köszönöm szépen, hogy meghívtatok.
Én is nagyon egyébként. Meg is lepődtem, hogy rám gondolt Imi. Már gondolom, sokat gondol rám amúgy.
Természetesen. De... minden bűvész trükkönnél rád.